Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
A kép nem lenne tisztább attól, hogy elmenne Trócsányi László egykori, vagy Varga Judit regnáló igazságügyminiszter, vagy nem tudom, Rogán Antal, vagy az ő kabinetfőnök, és elmondaná a nyilvános tárgyalásra, hogy nem emlékszik semmire, meg nem is volt semmilyen hatásköre. A kép attól lenne tisztább, hogyha azokat a szálakat is fölfejtené a nyomozás és a vádemelés, a vádhatóság, amelyek egyelőre csak a kiszivárgó lehallgatási anyagokból körvonalazódnak, hogy itt bizony nagyon kiterjedt személyi kör szerzett különböző fajta és forma előnyöket. A Wörner Schadl ügy az egy szervezett korrupciós ügy, és az nagyon messze menne az a hasonlat, ha azt mondanám, hogy a frankfurti Auschwitz perben is az derült ki, hogy mindenki, akit kihallgattak, az teljes mértékben hatáskör és funkció nélkül csak úgy lézengett Birkenauban. Ugye itt is ilyen típusú védekezések hangoznak el, hogy egyéb iránt a felelős államtitkárnak konkrétan semmire nem volt ráhatása.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk pedig Ligeti Miklós, a Transparency International jogi vezetője. Üdvözöllek a stúdióban.
Én is üdvözöllek, köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
A korrupcióról lesz nyilván szó. Kezdjük a viszonylag friss fejleményekkel. Az elmúlt időszakban három kollégát, ha szabad őket így neveznem, is távozott a korrupcióellenes munkacsoportból, ami az integritás hatóság mellett működő testület. Mit üzen ez az integritás hatóság működéséről, annak szellemiségéről, a tevékenységének mélységéről, és várhatók-e újabb távozások?
Hát azt természetesen nem tudom, hogy lesznek-e újabb távozások. A három távozásról annyit érdemes megjegyezni, hogy civil oldali tagok távoztak a munkacsoportból. Közülük ketten, Elsősi Zsombor, aki, ha jól tudom, nem individuális tag volt, hanem a Magyar Közgazdasági Társaság képviseletében pályázott és nyert mandátumot, illetve Fonyódi Krisztián, aki viszont személyében, tehát mint magánember volt tagja a munkacsoportnak. Nos, ők ketten nem fejtettek ki igazán aktív tevékenységet a munkacsoport kezdeti működésében. A munkacsoportnak eddig az egyetlen érdemleges teljesítménye az az idén március közepén leadott korrupcióellenes jelentés volt, amit ugye közösen dolgozott ki az állami oldal és a civil oldal képviselőinek az együttműködésében a munkacsoport, de nem mindenki szavazta meg, egyebek mellett a Transparency International Magyarország is nemmel szavazott a jelentése, mert azt nem éreztük eléggé ambiciózusnak és belemenősnek. Fonyódi Krisztián már ebben a szakaszban sem volt igazán aktív, utána pedig a tevékenysége az nem volt nyomon követhető. A Esősi Zsombor a jelentés elkészítésében tudtam majd még részt vett, de ők nem indokolták a távozásukat, és hát valószínűleg a háttérben, ha tippelhetek, az húzódott meg, hogy nem tudták összeegyeztetni az egyéb elfoglaltságaikkal. Ezt tehát itt egyszerűen a munkacsoportban sok a munka, ezt azért régóta mondjuk. A harmadik távozó, ő Reszkető Petra, Budapest Intézetnek a vezetője, ő indokolta a távozását, tulajdonképpen egyfajta kiégéssel, kiábrándulással magyarázta azt, hogy miért nem vesz ebben a folyamatban tovább részt. És erre én azt tudom mondani, hogy igazából a munkacsoport az nagyon sok kívánivalót hagy maga után. Tehát aki azt gondolta tavaly ősszel, hogy belép a munkacsoportba, és a korrupció az meg fog hasalni ettől nagyon hamar, vagy valami áttörést érünk el, annak nyilván hamar csalódnia kellett ebben a reménykedésében és várakozásában.
Akkor balgaság lenne azt gondolni, azt feltételezni, hogy valamiféle elégedetlenség húzódik meg a háttérben, tehát a munkacsoport lehetőségeit, akciórádiuszát tekintve, az lenne a magyarázat, hogy egyszerűen elég hamar fölismerték, hogy falakba fognak ütközni?
Szerintem mindannyian tudtuk, akik komolyan vehető korrupciellenes meg jogvédő civilként, mint a Transparency International Magyarország, a K-Monitor, az átlátszó.hu, és hát az egészen a múlt hétig tartó szakaszban a Budapest Intézet is pályázott és részt vett ebben a folyamatban, hogy ezt a hatalom fékezett habzásúra gondolja ezt a munkacsoportot. A mandátum is rosszul van meghatározva, mert a törvényi lehetőségek, tehát nagyon szűkre van szabva a cselekvési hatókör. Az egész konstrukció igen nehézkesen állt föl, és eléggé rosszul van megtervezve. Például nincsen valódi infrastruktúra és apparátus mögötte, és nagyon ki van lúgozva a civileknek a lehetősége. A törvénybe gondosan beleírták, hogy a civil tagok azok csak személyesen vehetnek részt, helyettesítésen nincsen mód, még egymásnak sem adhatnak megbízást, hogyha egy szavazásról távol maradnának. Ugye nincsen igazából semmilyen erőforrás a saját munkaerőnkön kívül, amit ide bedobhatnánk. Ez majdhogy nem determinálta azt, hogy ez a munkacsoport nem fog úgy működni, ahogy mi civilek szeretnénk működtetni. Mi úgy határoztuk meg a saját céljainkat, amikor beléptünk, hogy amíg nagyon nagy gazemberség nem történik, és fenntartható, legalább elemi szinten a dialógus, a párbeszéd, valamiféle kommunikáció a hatalom képviselőivel, amire ugye 2013 után nem nagyon került sor. Mi a kormány képviselőivel legfeljebb a bíróság tárgyalóteremében találkoztunk, ahol ellenoldali érdekelteként foglaltunk helyet. Nos, amíg ez a két feltétel, amik azért elég megengedőek, teljesül, addig nekünk értelme van ebben részt venni, mert legalább valami módon részesei vagyunk a kormánnyal való kommunikációnak. Hát, hogy kinél, mikor telik be
ez
a
mondjuk pohár? Abban nyilvánul meg, hogy kicsit közelebb kerültök az információkhoz, amikhez más szervezeti formában nehezebb lenne közel kerülni?
Sajnos abban azért, tehát odáig nem megy el, még ezt a minimum elvárás sem tudja teljesíteni a munkacsoporti tagság. Tehát olyan szereplőivel a kormánynak, akik a munkacsoportban is érintettek, és akikkel folytatjuk ezt a fajta, hát meglehetősen visszafogott párbeszédet. Egyébként perben állunk a bíróságon, mert az igényelt adatokat természetesen továbbra sem adják ki, és a nyilvánossághoz, az adatok megismerhetőségéhez való hozzáállásuk jottányit sem változott, tehát nem érdemi vita zajlik egy-egy ilyen bírósági perben arról, hogy mondjuk szabályosan, legitim módon meg lehet-e tagadni a nyilvánosságot valamilyen fontos állami vagy közérdek védelméből, hanem egészen pikért módon azon megy a küzdelem és a bruszt, hogy mondjuk kell-e olyan, hogy egy szerződés előkészítő adatai egyáltalán léteznek, és amikor a kormány szerződik valakivel, akkor ez csak úgy történik, hogy a kész irat berepül az ablakon, és aláírják, vagy vannak valami előkészítő üzenetváltások. Nem, ilyen messzire tehát nem mentünk el, hogy lenne racionális üzenetváltás a civil és az állami oldal képviselői között, de mondjuk a készülőben lévő nemzeti korrupciós stratégiában talán sikerül a munkacsoporti informális, majdhogy nem kávézó cigiző szintű megbeszélések, tehát folyosó üzenetváltások szintjén bejuttatni egy-két olyan gondolatot, ami lehet, hogy megjelenik leírva, és ami a civilek álláspontját a korrupcióra, korrupció elleni küzdelem hatékonyságára vonatkozó tapasztalati valóságot tükrözés, ami olyan régóta hiányzik a kormányzati dokumentumokból. Aztán lehet, hogy még ez a minimálisnál is kisebb reménykedésünk is csalatkozásba fog torkolni. Hát ebben az esetben majd nekünk is meg kell fontolni, hogy meddig éri meg közreműködni.
Ha most kéne erre a kérdésre válaszolni, amit magadnak tettél tulajdonképpen föl, akkor meddig látod célszerűnek, értelmesnek benne maradni ebben a testületben?
Igazából azt terveztük, az volt a maximális célhorizont, hogy túlesünk ezen az inkubációs gyakorlaton, hogy megvan az első korrupciós jelentés, ettől az állami oldal képviselői meglehetősen szorongatva érezték magukat, hiszen ugye törvénybe írt határidő volt, hogy ennek minden év március 15-ig, tehát az elsőnek ugye a munkacsoport alakulását követő karácsonyi időszakkal is súlyosbított néhány hónapban kellett elkészülnie. A munkacsoport megcsúszva vette fel a fonalat, valójában az érdemi munka januárban kezdődött meg, tehát két hónap alatt kellett tenni ezt a jelentést, ami, mint mondtam, nem volt túl ambiciózus, tehát nagyon széttartó érdekeket kellett valamiféle közös platformra hozni. Az volt tehát ezt követően a minimális célhorizont, hogy kialakul az idei évre vonatkozó munkaterv, ahol meghatározunk témákat, amikkel a munkacsoport szeretne foglalkozni, amiket nem csak adhok módon viszünk be a munkacsoport egy-egy ülésére, hogy most éppen ez derült ki a sajtó, nyilatkozott, a sajtó tudósított róla, hogy nem tudom, megint épült három lomkorona ösvény, és nincsen hozzá erdő, vagy túlárazták a ilyen vagy olyan Európai Uniós projektet, tehát hogy nem követő módon az események után kullogva próbáljuk elérni, hogy akkor a munkacsoport nyomja meg az integritás hatóságot, hogy az foglalkozzon ezekkel az ügyekkel érdemben, hanem tervszerűen előre végig gondoltan elgondoljuk, végig tervezzük és elhatározzuk, hogy akkor mondjuk majd, tudom én, márciustól májusig az információszabadsággal, a proaktív közzététellel, az adatok megismerhetőségével foglalkozunk. Nem tudom, a nyári szünetben egy kis kutatómunkát végez mindenki, és akkor megnézzük, hogy a korrupcióval kapcsolatos bűnügyi vizsgálatok azok mennyire hatékonyak. Na, ez egyáltalán nem valósult meg, ugyanis a munkatervi javaslatok azok úgy épültek fel, hogy a civil tagoknak voltak ötletei, az állami tagoknak meg kevésbé voltak ötletei.
A munkacsoportnak kell magára nézvést elfogadnia a munkatervet, vagy itt a hatóságnak is van szerepe?
Ezt a munkacsoport fogadja el. A hatóságnak tulajdonképpen csak mellérendelt szerepe lenne, az egyetlen folytonos összekötő kapcs az az elnök személye, mert az azonos a hatóság és a munkacsoport esetében. Illetve azt is el kell ismerni, hogy a hatóságban van egyfajta nagyvonalúság, hiszen a hiányzó infrastruktúrát azzal próbálta megtámogatni, hogy kijelölt a saját apparátusából Bíró Ferenc elnök egy-két olyan kollégát, akik gesztorálják a munkacsoport működését. Tehát valamiféle titkársági funkciót mögé rendelt, és még egy közös dokumentum, file megosztó platformot is kialakítottak. Tehát próbálnak beugrani a hiányzó réseket, kitömködni.
Ha jól értem, akkor nem sikerült megszülni ezt a munkatervet az idejévre vonatkozóan. Mivel fogjátok akkor kitölteni ezt a hátralévő körülbelül, nem is tudom, 7 hónapot, 8 hónapot?
Hát most megint neki futunk a munkatervnek. Valószínűleg 2 héten belül lesz egy újabb munkacsoportülés. Kérdés, hogy az idejévre vonatkozóan mire megyünk, hiszen eltelt az évnek a fele, előttünk a nyári szünet. Mindenki tudja, hogy a nyári szünetben nagy volumenű munkába belekezdeni, úgyhogy abban sok szereplő közösen részt vesz és együttműködik, nem nagyon van értelme, hiszen ezt meg fogják szaggatni a szabadságok. Ősszel pedig már megint kezdődni fog a 2023-as évre vonatkozó korrupciós jelentés körüli szorongás és idegeskedés, tehát az a tervszerű munkát megint csak alá fogja ásni. A reménykedés azonban még mindig ott van, hogy sikerül legalább egy vagy két munkatervi tételt, például a közérdekű adatok, a nyilvánosság biztosítása körében fölvenni a napirendre és azzal érdemben foglalkozni. Az jól látszik, hogy az állami szereplők szeretnék minden tekintetben a minimumra szorítani ennek a munkacsoportnak a működését, tehát vannak a kötelező tánclépések, ugye jelentést kell kiadni évente, ezen kívül a törvény, ami az integritás hatóságot és a munkacsoportot is létrehozza, valamint meghatározza az bizonyos, nagyon általánosan körülhatárolt feladatokat rendel a munkacsoporthoz, amik a korrupció jelensége körébe esnek, és hát ők ezzel szeretnének foglalkozni. A civil oldali kezdeményezések közül az innovatívabbakat, amik kicsit fájdalmasabbak, belemenősebbek, azokat próbálják elutasítani, legalábbis a munkatervi tételek közül most ez látszik körvonalazódni. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz, például attól nagyon fáznak az államhatalmi képviselők, amit az átlátszó.hu is, meg a Transparency is ötletként dobott be, hogy nézzük meg azt, vizsgáljuk meg tételesen, hogy létezik-e sajtófekete lista, tehát olyan gyakorlat, hogy a kormány, amikor valamiféle tájékoztatást ad, legyen az sajtóbeszélgetés, sajtótájékoztató, közérdekű adatok, vagy sajtóigénylések, sajtóadatkéréseknek a megválaszolása, akkor bizonyos sajtóorganumokat rendszeresen, tehát nem véletlenszerűen, hanem módszeresen diszkriminál, nem hív meg, nem válaszol a kérdéseikre. Ezt meg lehet vizsgálni, tehát ki lehet nézni egy fél éves időszakot, hogy mondjuk hány magyar nemzetes, és ezzel szemben hány 24.hu-s sajtó megkeresés volt, és annak mi volt az átfutási, meg a választási, megválaszolási ideje, meg hogy mondjuk hány sajtónyilvános esemény tartott egy vagy két adott főhatóság, és arra kiket hívtak meg, és kiket nem hívtak meg. Hát ezt nem szeretnék látni a munkatermi feladatok
között. Pedig ez még csak a belépő szint a korrupciós vizsgálatok sorába feltételezem. Hát nem, nem is a legdurvább.
Persze, hát ez csak egy kis karcolgatása annak, hogy egyáltalán hogyan kezelik a közvéleményt, a polgárok nyilvánosságát, a hatalom képviselői. Ez egyelőre nem ment át, tehát ez javaslatként megfogalmazódott már a tavalyi évre vonatkozó korrupciós jelentéssel kapcsolatban, annak van egy információszabadság fejezete, és ott már felmerült ez, hogy van olyan tereptapasztalat, hogy az információkhoz való hozzáférésnek az akadályoztatása az sokrétű, tehát nem csak egyszerűen arról van, hogy nem válaszolnak adatigénylésekre, hanem hogy osztott módon szelektíve, diszkriminatíve kezelik a nyilvánosságot, és ennek utána kellene menni, hogy ez néhány sérelmet szenvedő aktornak a benyomása, vagy ez valahogy térképszerűen kirajzolódik. Hát ezt nem nagyon akarták már akkor sem.
Akkor azt ki lehet jelenteni, hogy az állami oldal képviselői akadályozzák a korrupció ellenes munkacsoportot abban, hogy a lehető leghatékonyabban tudja ellátni a feladatát?
Én nem ragadtatnám magam ilyen erős kifejezésre, még ha ez egyébként önmagában szintén csak visszafogott megfogalmazás. Én azt mondom, hogy nagyon eltérőek az érdekek és a dinamikák, és miközben személy szerint azok a képviselők, akik a munkacsoportban az államhatalmi, de még inkább az egyes kormányszervek, minisztériumok képviseletét látják el, nagyon is konstruktívan állnak hozzá, és velük nagyon jól lehet megbeszélni, meg tisztázni dolgokat, könnyen lehet egyetértésre jutni abban, hogy hogyan kellene mondjuk hatékonyabban nyomozni a korrupciós bűncselekményeket, vagy milyen magatartásokat kellene még vizsgálni, amikor a korrupció elleni teljesítményt ítéljük meg. Egészen más a személyes hozzáállás, és más az intézményi érdek. És az világos, hogy az államhatalmi szereplők, főként a kormányszereplők egyfajta mundérbecsülete hozzáállással közelítenek a munkacsoporthoz, ugyanúgy, ahogy maga a magyar állam is az egész jogállamisági feltételességi eljáráshoz és folyamathoz, ugye a minimumot akarják beletenni, a minimális változtatással akarják átmenteni a pénzmegszerzésen túli időszakra a NER-nek a már kiépült intézményrendszerét, cserébe a bizottságtól a maximális hozzáállást és rugalmasságot várják el. Ez kicsiben, mint csebben a tenger, leképeződik a munkacsoport működésében is. Ettől még eltér, vagy ezt még meghaladja az állami szereplők közül néhány nem kormányzati intézménynek a gazdasági versenyhivatalnak, közbeszerzési hatóságnak, állami számvevőszéknek az időnkénti odaszúrása, akikben valószínűleg felgyűlhetett huzamosabb ideje némi frusztráció azzal kapcsolatban, hogy például a Transparency International Magyarország egyes kutatási megállapításai vagy kijelentései a magyarországi korrupciót súlyosnak, a kormány korrupciós teljesítményének gyatrának ítélik, és ezt a frusztrációt időnként a munkacsoport tagjainak címzett körlevélben élik ki, és akkor mondjuk a mi kutatási megállapításainkat, a korrupciérzékelési indexet, vagy éppen a 35 éves koncessziókra vonatkozó következtetéseinket kétségbe vonni akaró minket, hát nem feltétlenül lejáratú, de mondjuk egy meghatározó sarokba beszorítani igyekvő megállapításokat tesznek, és vannak ilyen kicsit frusztrált adok-kapok párharcok is sajnos a munkacsoportban.
Nyilván jegyzőkönyvezik a munkacsoport üléseit, tehát erre külön figyelhetnek az állami intézmények és egyéb résztvevő képviselői, hogy mi hangzik el a részükről ezeken a megbeszéléseken, de olyasmire van példa, hogy mondjuk az ülés után, már amikor ki van kapcsolva mondjuk a Magnó, hogy a folyosón már nem mint intézményi képviselő, hanem mint magyar állampolgár nyilvánulnak meg ezek az emberek a hazai korrupciós helyzetről, és adott esetben a véleményük gyökeresen, a magánvéleményük gyökeresen eltér attól, mint amit azt megelőzően képviseltek a munkacsoport ülésén?
Nem, ilyet nem tapasztalni. Egyébként érdekes módon, amíg a mikrofonok be vannak kapcsolva, addig általában, hogy mondjam, konstruktív és visszafogott nyilván, hát a bekapcsolt mikrofonok jelentette külső és belső korlátokra figyelemmel megfogalmazott mondatok hangzanak el, de nem annyira a folyosói beszélgetések a jellemzőek. A munkacsoportnak van egy meglehetősen bürokratikusnak tűnő alcsoporti, albizottsági formációja, 4-5 témát jelöltünk ki, és beosztottuk saját magunkat, hogy ez egy 21 tagú munkacsoport, nehéz 21 ember egyszerre mozgatni. És ezekben az alcsoportokban, ahol csak mondjuk 4-5-6-an ülünk együtt, és ott nincsen bekapcsolt mikrofonot, csak mi magunk vagyunk, ott általában könnyebb, gördülékenyebb a megbeszélés. Azért az sem, azért ott sem jellemző, hogy mondjuk egyszer csak a helyettes államtitkár a vállamra csapna, és azt mondaná, hogy na hát azért tudjuk, hogy tényleg itt térdig járunk a szózban, és nektek van igazatok, na de hát itt a munkacsoportban most mégse írhatjuk le azt, hogy ez így van. Ilyen nem történik, tehát hogy eddig nem megy el a konstruktivitás meg az egyetértés, inkább az a jellemző, hogy azt hamar belátják az állami oldal képviselői is, hogy hát tényleg, ha csak a jogszabályok módosításával próbálnak folyton trükközni, attól a gyakorlat az nem fog megváltozni. Tehát, hogy körülbelül erre a szintre kell gondolni, amikor közös platformot vagy konstruktív dialógust említek.
Akkor nézzük meg ezt a pesszimista oldalról. Olyan előfordul, hogy konkrét fenyegetést kaptuk akár személyetekben, vagy a transzparenci részére a munkásságotok miatt?
Nem, ez nem jellemző. Két olyan eset volt, összesen 3 beszólósdi volt, ebből 2 a transzparencinek címeztek, az egyiket a közbeszerzési hatóság, a másikat az állami számvevőszék. Ezek jellemzően január végén, február elején történtek, február első időszakáig, amikor a korrupciérzékelési indexnek a friss megállapításai, a 2022-es következtetések és kutatási adatok frissek voltak, és új hírt jelentettek, és ugye ezek a 2022-es adatok különösen lesújtóak Magyarországra nézve, hiszen Magyarország lett az Európai Unió utolsó helyezettje, a legkorruptabb tagállam az unión belül, és osztatlanul korábban volt már, hogy holt versenyben Romániával, meg Bulgáriával osztoztunk az utolsó helyen, de olyan, hogy minden más tagállam, még a nálunk később csatlakozó tőlünk, délebre, keletebbre elhelyezkedők is beelőztek volna minket, nem volt még. Na ez átszakított egyfajta gentleman viselkedési gátat az államhatalomnál, erre a számvevőszék nem bírta megállni, hogy egy minden munkacsoporti tagnak címzett hosszú leíratban hivatkozom arra, hogy a korrupcióérzékelési index, mint módszertan, az megalapozatlan, szemben a számvevőszék integritás vizsgálatával, amely viszont tökéletesen kimutatta, hogy Magyarországon minden rendben van, ami meg még nincsen rendben, az majd holnapra mind rendben lesz. És egy hasonlóan frusztrált levél érkezett a közbeszerzési hatóságtól, akkor, amikor a 35 éves koncesziókra vonatkozó pereink egyikét, másikát éppen megnyertük, és ezzel kapcsolatban friss adatokat, aktualizált megállapításokat tettünk, ott fontos volt azt leszögezni, hogy amit mi a közbeszerzésekre, közpénzköltésekre mondunk, az úgy nem igazán helytálló. Tehát ez a két, hát fenyegetésnek egyáltalán nem tekinthető, a belső frusztrációt valami módon kicsapni igyekvő megnyilvánulás volt tapasztalható az állam részéről, illetve volt egy nem kifejezetten nekünk címzett hasonlóan frusztrált reakció, az a munkacsoporti kis abszurdnak az egyik megnyilvánulása. Ugye készül egy korrupciós nemzeti stratégia, ez is vállalás az Európai Bizottság felé, már rég elkésett, mert már nyilvános formában, véglegesen elfogadott alakzatban ennek meg kellett volna jelennie. Ezt értelemszerűen az állam készíti elő, a kormány tervezte, azt hiszem a belügyminisztérium és a miniszterelnökség közösen dolgozott rajta. Ezt bedobták a munkacsoportba március végével, április elejével, hogy egy hónap alatt, április végéig a munkacsoport ezt véleményezze meg. Mi civilek ezt a szöveget, ez egy, nem is tudom, körülbelül 30-40 oldal közötti terjedelem, tehát nem égtelenül hosszú. Ennek nekiestünk, és ki a maga szempontjából ezt megvéleményezte. Egyébként a Budapest Intézet volt az Reszkető Petra, aki a 4-5 civil véleményt egybe szerkesztette, és nem csodálnám, hogyha az ezzel kapcsolatos tapasztalatok már, mint a civil véleményre adott állami reakció lett volna nála az utolsó csepp. Ugyanis Amikor április végén munkacsoportülés volt, és az állami tagok szembesültek azzal, hogy hát ők nem készítettek véleményt, a civilek meg igen, a kormány által szabott határidő meg letelt, és most munkacsoportként meg kell villanni, akkor gyorsan megsértődött egyikük másikuk, így jött a harmadik frusztrált állami beszólás, a versenyhivatal olvasva a mi véleményünket, a civil véleményt, amiben számos a versenyhivatal működésére vonatkozó megállapítás is szerepelt, hogy ugye nem nagyon vizsgálják az összefonódásokat, karteleket, erre gyorsan fontosnak érezte megállapítani, hogy ez így nem jó, amit mi mondunk. És hát az abszurd az ott kezdődött, vagy abban nyilvánult meg, hogy mi megegyeztünk volna, megelégettünk volna azzal, hogy nincs állami oldali vélemény. Még ez logikus is lenne, hát ugye magát a stratégiai tervezetet az állam csinálja, mi a fenének véleményezik meg a saját tervezetüket, begyűjtik a civil véleményt, aztán majd abból valamit elfogadnak, valamit elutasítanak, és úgy gondoltuk, hogy akkor fel lehet ereszteni a kormánynak a munkacsoport civil tagjai által szövegezett véleményt azzal, hogy a civil tagok küldték, az állam meg majd megfontolja. Nem, az állam is véleményezni akarta, de nem a stratégiai tervezetet, hanem a civilek véleményét. Úgyhogy most júni 1-ig kapott határidőt a munkacsoport elnökétől, Bíró Ferenctől az állami oldal közössége, az állami oldali tagok, hogy a civil véleményt véleményezik. Ez tényleg abszurd, tehát hogy ez már ilyen dűrematti, mert hogy mire ez a vélemény véleményezése elkészül, addigra a stratégiai tervezet már kimozdult a holdpontról, tehát nyilván az is alakul, módosul, különböző stakeholdereket megkérdeznek róla, az OECD-vel is egyeztetik, tehát ez gyakorlatilag csak pótselekvés.
És föl lehet mutatni, hogy a civileket is bevonták a folyamatba.
Igen, miközben mi úgy képzeltük volna, hogy a társadalmi egyeztetés az mondjuk a honlapokon történik, tehát a kormány.hu-ra kirakják, azt lehet úgy tekinteni, mint a dühöngőt, tehát azt én elfogadom, hogy ez egy nehéz gyakorlat, mert vagy nem ír be senki, és akkor az tök égő, hogy hát nincsen véleménye a magyar társadalomnak, meg nem volt miről egyeztetni, vagy jön a levelező tagozatos baromság áradat, és akkor meg azzal nehéz bármit kezdeni, de hát ugye tudjuk, hogy a demokrácia és a jogállam az macerás dolgok, a NER erről azért elég alaposan leszoktatta magát, de most az volt a legutóbbi kormányzati mondás, hogy ennek a stratégiai tervezetnek a társadalmi egyeztetése az a munkacsoportban történik, ahol ugye a 10 civil tag közül azt hiszem 6-an adtunk róla véleményt, tehát ez a 6 személyes, illetve szervezeti vélemény reprezentálja a magyar társadalmat. Mi örülünk annak, ha az állam elismeri, hogy mi reprezentáljuk a magyar társadalmat, de nem ambicionálunk ilyen képességeket magunknak.
Adott esetben és adott ügyeknél a civilek egymással is vitába szállnak a munkacsoport ülésein, vagy ott folyamatos és teljes az egység?
Nem, nincsen civil blokk. Nem tudom, hogy a kormány gondolta arra, hogy lesz valaha civil blokk, de nincsen. Ugye a 10 civil tag közül 4-en ismerjük egymást, a már nem tag Budapest intézet mellett az átlátszó.hu, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország, mi tudtunk egymás tevékenységéről, további 6 tag a személyében számunkra ismeretlen volt, szervezetileg nem feltétlenül, tehát ugye azt tudtuk, hogy van olyan, hogy közbeszerzési tanácsadók egyesülete, ők is pályáztak, tagságot nyertek, delegáltak egy képviselőt, Gyula Schmidt Andrát, aki nagyon felkészülten és nagyon konstruktívan vesz részt a munkában, még ha egyébként korábban velünk nem is volt közös platformon, és hát nagyon sok mindenben nyilván most sem, mert hát neki más az érdeklődése és más a szempontrendszere. A már nem tag Esőzsi Zsombor által képviselt Magyar Közgazdasági Társaságról is nyilván tudjuk, hogy kicsoda-micsoda, de velük sem volt korábban semmilyen érdemleges kapcsolat, tehát most közös platform sem jött létre, és ezen kívül individuális tagként jelen van Fázsi László, aki egy nyugalmanyú büntetőbíró, Sándor Tamás, aki főként Európai Uniós pályázat készítésben szerzett évtizedes tapasztalatot, nem ismertük őket korábban.
Nem is a blokkra gondolok, ami mindenben véleményazonosság van, vagy adott ügyekben akár a civilek között is kialakul vita.
Az a 4-es, amelyik most már 3-as, a korrupció ellen küzdő civil intézmények, egyetértőleg és egyeztetetten működnek a többi civil taggal a jelentéskészítés, illetve a stratégiai tervezet véleményezése kapcsán egyeztettünk.
Az indulás óta eltelt pár hónap tapasztalata alapján mennyiben tekinthető önjárónak, függetlennek az integritás hatóság és annak elnöke Bíró Ferenc, avagy érzékelitek azt, hogy azért a háttérben a politika igyekszik befolyásolni, irányítani ezt a munkát?
Nekünk közvetlen rálátásunk a hatóság működésére nincsen. Az a benyomásom, az a benyomásunk, hogy a politikától igyekszik távolságot tartani, legalábbis annak a fajta foglyulejtettségnek a nyomai, ami olyan sok államhatalmi szervre jellemző, annak egyelőre nem tapasztaljuk a jeleit. Az, hogy az autonómiája milyen mértékű, és ez mennyire találkozik a hatóság vezető munkatársainak a cselekvési akaratával, tehát azzal, hogy ők aztán itt tényleg rendet akarnak tenni a korrupcióni küzdelemben, de ezek a dolgok elválnak egymástól. Egyelőre még nem látjuk, hogy a hatóság nagyon tépné, rángatná az istrángot és harapná a vasat, miközben egyébként a nagyon szűkre szabott hatásköreire figyelemmel mi a kezdetektől azt gondoltuk és írtuk is, hogy az lesz a kulcskérdés, hogy a vezetői, a hatóságnak az elnöksége, illetve az apparátusnak a hangadó szakemberei milyen önképet, milyen szervezeti és személyi önképet határoznak meg maguknak. Ha úgy gondolnak magukra, hogy ide azért jöttek, hogy ilyen tiszta kezek hatósága gyanánt tényleg most kitakarítsák a trágyát az istálóból, akkor nem fogják azt eltűrni, hogy szájkos alatt tegyenek rájuk. Hogyha a verbúválás, a munkaerő toborzása az végül is oda vezet, hogy többségében alacsony vérnyomású dolgozókat szereznek meg, akkor hiába a minden szűkreszabás ellenére meglévő mesdje, ami haladhatna a hatóság, akkor ezt nem fogják tartalommal kitölteni. Én vagyok az optimista valószínűleg a civil oldal képviselői közül is, legalábbis én még mindig azt gondolom és mondom, hogy nem fogyott el a bizalom, még azok a...
Akkor ez több, mint kirakat az unió számára, hogy itt a magyar kormány fölismerte és intézkedik a korrupció visszaszorítása érdekében intézményi szinten?
Ez olyan kirakat, amit nem próbababákkal töltöttek meg, hanem élő emberekkel. Rajtuk múlik, hogy ők most próbababaként viselkednek, és ott egyfajta ilyen felvett...
Tehát a mandátum elégséges lenne ahhoz, hogy érdemi tevékenységet folytasson?
A mandátum nem elégséges ahhoz. A mandátum nagyon sok mindenre használható, ha ügyesen és okosan használják. A mandátum az egy közepesen gyenge ombudsmannak a mandátuma. Önálló vizsgálatindítási jogkör nincsen. Hatóságok előtti közvetlen önálló fellépés joga nagyon korlátozott a büntetőbírósághoz.
De e keretek között is lehetne.
De e keretek között is lehet.
Hát érdemi hatása.
Aki emlékszik arra, hogy itt Magyarországon hogyan alakult az ombudsmani hivatalnak a sorsa, az pontosan tudja, hogy azonos jogkörökkel egészen más teljesítményt és önképet mutat az ombudsmani hivatal akkor, ha Göncöl Katalinnak, meg Majtényi Lászlónak hívják az állampolgári jogok biztosait, mint hogyha Péter Falvi Attila vezeti az információszabadság hatóságot, és Kozma Ákos az alapvető jogok biztosa. Tehát, hogy ugyanazzal a mandátummal nagyon nagy eltéréseket, nagyon nagy kilengéseket mutató teljesítményt is fel lehet mutatni. Hát ez nagyon egyszerű, egy Mercedes-szel, ami 200 lóerős, lehet menni a gyorsítósávban 150-nel, meg lehet szammogni a külső sávban 60-nal. Ez ugyanaz a Mercedes, itt ez az ombudsmani jogkör.
Arra van rálátásotok, hogy mennyi bejelentés érkezik a hatósághoz, mennyi üggyel foglalkozik jelenleg? Haladnak ezek a dolgok? Haladnak ezek az ügyek?
Nem, erről a hatóság nem ad tájékoztatást. A munkacsoport üléseken meg szoktuk kérdezni, és akkor általános tájékoztatást kapunk például arról, hogy hol tart a létszám feltöltése. Ugye 100 főt meghaladó hatósági létszámban gondolkodott az integritás hatóság elnöksége, ami azért egy nagyméretű, testes, erős apparátus, az utolsó felvilágosítás szerint körülbelül 50%-os volt a feltöltöttség, azóta van már irodájuk is. Az ügyekre vonatkozóan nem kapunk konkrét tájékoztatást. Mi sem vittünk még különösebben nagy számú ügyet a hatóság elé, eddig két bejelentést tettünk. Az egyik az a lombkorona ösvényekkel kapcsolatos, ott valószínűleg azt el tudtuk érni, hogy a hatóság, illetve Bíró Ferenc elnök revideálta az eredeti álláspontját, miszerint nem fogják vizsgálni, mert túl pici az összeg. Rá tudtunk mutatni arra, picit mögé nézve a sajtóhíreknek a támogatási pályázat.gov.hu oldalt ellenőrizve, hogy itt valószínűleg egyfajta módszert arról van szó, tehát ahogy néhány évvel korábban a kilátótornyok hasítottak, most a lombkorona ösvény lett az új kilátótorony, tehát érdemes utána nézni, hogy miért fordul elő olyan, hogy egy sok látnivalóval egyébként nem megáldott, ám bizonyosan nagyon szép és becsületes Hajdú-Bihar megyei vagy nyírségi településre három lombkorona ösvényt is építenek, nem is mindig erdő közelébe. Tehát lehet,
hogy még korábban pedig a körforgalmak voltak ilyen pénzre nyúlásra alkalmas beruházások, de ha már szóba hoztad a lombkorona sétányt, olyan nagyon kitaláltnak, tervezetnek tűnik, hogy egy azon időszakban erre ugranak rá bizonyos önkormányzatok. Valakik rócsózzák az országot az ilyen projektekkel, hogy éppen mit lenne érdemes megvalósítani, amin keresztül uniós pénzekhez lehet elég könnyen jutni?
Ezt elég régóta halljuk, erre nagyon sok elmondáson alapuló információ áll rendelkezésre. Konkrét bizonyítékunk, amit tehát mondjuk mi felvétellel tudnánk alátámasztani, nincsen, de az a...
De hogy pont egy srófra jár az ország két különböző pontján, adott esetben az önkormányzati vezető
adja,
az eléggé véletlenszerűnek.
Az Európai Uniós támogatásokat, mármint amik nem közvetlen kifizetést jelentenek, mint az agrártámogatás, hanem amiért pályázni kell, azt a végső kedvezményezettek, ezek nagyon sokszor önkormányzatok, jellemzően nem önmaguk intézik, hanem pályázatíró cégeken, tehát ilyen tanácsadó konzultációs cégeken keresztül. Ez egy szürke zóna. Itt nagyon sokféle érdek találkozik, vagy éppen csap össze egymással. Bizonyosan vannak olyan tanácsadó és pályázatíró cégek, amelyek végtelenül becsületesek, és semmilyen különösebb simliben nem érintettek. Mások meg nem mondhatják ezt magukról, tehát nem akarok általánosítani, mert ehhez tudásom nincsen. De az biztos, hogyha súlyos korrupciós kockázatokról beszélünk, akkor azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a pályázatíró tanácsadó cégek egyfajta brókeri szerepet látnak el, összekötik az igényt, ahol fejlesztést és pénzt szeretnének megvalósítani, pénzt szeretnének megszerezni, a lehetőséggel, ahol ugye a kassza kulcsa van, és amennyire mi tudjuk, ez úgy történik, hogy ezek a pályázatíró támogatást koordináló cégek, illetve a szintén fontos kijáró funkcióval bíró parlamenti képviselői mandátummal rendelkező kormánypárti választókerületi elnökök viszik a híreket, hogy na akkor gyerekek, most kilátótorony, most a semmi közepén körforgalom, most lombkorona sétány, most nem tudom,
mik lesznek
felnőtt oktatás, ugye ezt ők viszik a híreket. A kormány úgy építette ki a hatalmi gépezetet eleve, hogy a választókerületi elnökök, akik a Fidesz parlamenti képviselőit adják, nagyon komoly befolyást tudtak kiépíteni a saját hátországukban, miközben egyébként nagyon ügyes és nem is feltétlenül elvetemült megfontolásból a 2014-től, tehát most már 10 éve a polgármesteri és a parlamenti képviselői mandátum összeférhetetlen. Tehát ez a két lobbyerő nem fonódik össze. Ezáltal a hatalom el tudta érni, hogy a központ viszi a hírt helybe, és ott osztják szét, egy választókerület, ez általában sok település tartozik, ott osztják szét a helyi garnitúrának, hogy milyen hírek, milyen lehetőségek nyílnak meg, milyen hírek keletkeznek. Nem a helyi alulról építkező önkormányzati lobbyerő megy be a parlamentbe befolyásolni a döntéseket, tehát minden föntről lefele irányított. a broker feladatokat ellátó pályázatíró cégek, azok pedig hát ugye gazdasági társaságok, akik ugyan profitra termelnek, de ez a profit azért közpénzből származik, tehát a megbízóik általában állami szereplők, vagy állami pénzt használnak.
Jól értem, akkor ők inkább közvetítő szerepet töltenek be.
Így van.
Politikai döntéshozók és a végrehajtók között. Tehát a
így van.
Végrehajtók.
Ők általában nincs új a nap alatt, amikor nem voltak uniós források Magyarországon a 90-es évek elején, hanem magyar költségvetési pénzt osztottak különböző költségvetési alapokból, pályázati vagy lineáris, tehát rászorultsági alapon, akkor is más volt a településeknek a fejlesztési igénye, mint amire pénz volt. Tehát én konkrét emlékkel rendelkezem, mert akkor azon a területen dolgoztam, Környezetvédelmi Bizottság mellett működtem gyakornokként bő 20 évvel ezelőtt, és akkor az volt az egyik nagy ügy Magyarországon, hogy a szennyvízelvezetés és az ivóvíz, vezetékes ivóvíz legyen megoldva. Ez tulajdonképpen csatlakozási feltétel volt az Európai Uniós tárgyalások során, mert nagyon rosszak voltak a szociális és a környezetvédelmi mutatók. Tehát minden településre ment a szennyvízfejlesztés és a vezetékes ivóvízfejlesztés, de egy csomó településnek ez nem, vagy elsősorban nem ez kellett, hanem mondjuk iskolát akartak felújítani, vagy óvodatetőt javítani, hát összekapcsolták a kettőt. Innen indult, mint módszer a rendszer szerinti, rendszerszerű túlárazás, hogy csatornát kell építeni, mert arra van pénz, gyerekek, 100-ba kerül, kiszámlázunk 270-re, valamennyit el is teszünk belőle, csekélyebb vagy nem csekélyebb összeget, de megcsináljuk nektek az iskolatetőt is, az nem fog látszani a számlákon. Tehát ez a modell, hogy másra van pénz, mint amire egyébként legitim fejlesztési igény, és hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy el akarják lopni azt a pénzt, csak egyszerűen nekik tényleg nem kellene most turisztikai élményfejlesztés, de hát arra van pénz. Hát akkor építünk kilátótornyot, vagy éppen lombkorona ösvényt. Annyiban változott a helyzet, hogy amikor a 90-es években a hazai költségvetési forrásokra kellett pályázni a településeknek, vagy azt kellett valahogy elérni, hogy az adott térségre is menjen a fejlesztési pénz, akkor nem egyének gazdagodtak ebből a pénzből, hiszen a csatorna is, a vezetékes ivóvíz is, az iskolaépület is, meg az óvodatete is a településen, a közösségben maradt, nem valakinek az egyéni gazdagodását szolgálta. Ma azt látjuk, hogy olyan programok valósulnak meg, amelyek sok esetben egyéneket, magánembereket gazdagítanak, akik hogy-hogy nem valamiféle közhatalmi háttérrel vagy hátszéllel rendelkeznek. Kevésbé köztudott, vagy nem olyan látványos, mint a lombkorona ösvény, vagy korábban a kilátótorony, de nagyon mentek a turisztikai fejlesztés időszakában a panziók és a vadászházak, amelyek szinte mindig nem, ez túlzás, ilyet nem állíthatok, amelyek számos esetben olyan telekre épültek, amely valami módon a helyi parlamenti képviselőnek, vagy a helyi polgármesternek a családja, vagy a személyes tulajdona alá tartozott. És elfelejtettek olyan megállapodást kötni, hogy az épület és a telek ingatlan sorsa egymástól ketté válik. Ennek a megállapodásnak hiányában, ami egyébként egy kicsike papír, hogy úgy mondjam, és könnyű bejegyeztetni a földhivatalban, ha nincs ilyen megállapodás, akkor a felépítmény, a ház, az a telek sorsát osztja. Tehát uniós pénzből, részben magyar állami hozzájárulással építettek egy teljesen családi háznak kinéző vadászházat vagy panziót, ahol 5 éves fenntartási...
Még a tábla is kikerült le, hogy uniós
pénzből valósult. 5 éves fenntartási kötelezettség lejártával ez a funkció, ez megszüntethető volt, hiszen az uniós cél az megvalósult, a támogatás célja teljesült, és utána ez a családi háznak kinéző panzió, ez teljesen családi háza alakult, ami teljesen egy parlamenti képviselőnek vagy polgármesternek a tulajdonában volt.
Tehát azon túl, hogy a NER-hez köthető magánszemélyek személyes gyarapodását is szolgálják ezek a projektek adott esetben, arról is szó lehet, hogy olyan térségekbe próbálnak ilyen csatornákon keresztül forrásokat juttatni, amelyek aztán a helyi vállalkozóknál csapódnak, akik a kivitelezésben vesznek részt, ahol adott időszakban esetleg gyérebben csordogálnak a klasszikus fejlesztési források, és azt tudjuk, hogy azért a Fidesz szavazói bázisának egybentartásában a helyi térségi vállalkozóknak nagyon nagy és nagyon fontos szerepük van. Sokkal fontosabb lett már szerintem, mint a klasszikus értelmiségnek volt mondjuk egy 20-30-40 évvel ezelőtt. Tehát tulajdonképpen kiváltották a helyi vállalkozók a pedagógust, a gyógyszerészt, a helyi orvost az ilyen véleményvezér vagy véleményirányító szerepben.
Nyilván, aki a NER-nek a támogatottságát azzal próbálja azonosítani, hogy ez néhány tucat vagy néhány száz top vállalkozónak az új arisztokrácia kevésbé vagy inkább látványos tagjainak a haszonhúzásáról szól, az súlyos csapdába ejti saját magát. A NER-nek ennél sokkal szélesebb a támogatói köre, és sokkal horizontálisabb a működése. Azon túl, hogy egyébként irritálóan nagy pénzeket juttat egyes top vállalkozóknak, nagyon sokaknak juttat olyan javakat, sokaknak anyagit, másoknak szimbolikusokat, szimbolikus javakat, amelyekkel azok megelégednek, és ez a támogatásukat biztosítja, vagy legalábbis a rendszerrel szembeni semleges elfogadásukat. Amikor egy teljességgel értelmetlen és nagymértékben túlárazott program uniós és vagy hazai pénzből, fejlesztési forrásból megvalósuló beruházás egy térségben létrejön, akkor az egyébként sokaknak ott helyben hirtelen megéri. A túlárazott beruházás az rövid távon pörgeti a gazdaságot, helyben munkaerőt köt le, azokat a túlárazott építőanyagokat, beruházási elemeket megvásárolják valakitől és valahonnan. Tehát ez helyben embereket leköt, embereknek a megélhetését vagy a gyarapodását rövid távon biztosítja. Igen. Ez egyébként kimutatható a magyar gazdaság eredményességében is, ennek ugyan nem én vagyok a Transparency International Magyarországnál sem az értője, de az fix, hogy a viszonylag magas magánberuházási rá a Magyarországon, az részben abból adódik, hogy a NER közpénzből meggazdagodott cégei, amikor aztán maguk építkeznek, az egyébként formailag magánberuházásként jelenik meg, akkor is, hogyha a magánpénzként elköltött vagyonnak a forrása egy céggel korábban, vagy egy szerződéssel megelőzően még egy az egyben közpénz volt, mert mondjuk közbeszerzés állt az egész folyamatnak a hátterében. A NER nagyon ügyesen hálózatosította saját magát, abban én nem kívántam volna állásfoglalni, hogy kik a helyi véleményvezérek.
Ezt megtetted helyettem.
Nyilván egy olyan rendszerben, amelyik egyébként külsőleg nagyon is tudás és értelmiség ellenesen viselkedik, és magát egyfajta plebejus romantikával próbálja meg egyebek mellett eladni, az magától értetődőnek tűnik, hogy annyit érsz, amennyit van, a kétkezi munka, a megteremtettem magamnak, az én is lentről jöttem és elértem valamit, üzenetek és logikák azok jobban húznak, mint az egyébként tulajdonképpen a rendszerbe teljesen betagosított helyi értelmiségiek. Ezek a hatalmi négyszögek, hogy rendőrkapitány, ügyész, bíró a megyében, ezek még működnek, és akkor nem tudom, pártitkár vagy közgyűlés elnöke a kiegészítő elem a háromszögből így lesz négyszög. Ez valószínűleg csak a nagyon magas szintű megyei döntéseket befolyásolja, a helyieket kevésbé.
Egy ügyről biztosan tudunk, ami megjárta az integritás hatóságot, ez a Híd a munka világába. Az országos római önkormányzathoz kapcsolódó, elég régre visszanyúló ügy. A Transparency-nek május elején volt egy közleménye, amelyben sürgette az integritás hatóságot, hogy forduljon ez ügyben az ügyészséghez, amire egyébként pár hónappal korábban ígéretet is tett a hatóság, ha jól emlékszem a sajtóhírekre. Hol tart ez az ügy, megtörtént az ügyészséghez fordulás, és ha nem, akkor mi akadályozza ezt?
Én nem vagyok abban biztos, hogy a Híd a munka világába projekt az megjárta az integritás hatóságot. Tehát ugye a Transparency International Magyarország 2019 tavaszán indított pert az akkor még Emberi Erőforrás Minisztérium néven működő főhatósággal szemben, mert szerettük volna megtudni, hogy mik rejlenek azokban az úgynevezett szabálytalansági jegyzőkönyvekben, amikben a magyar kormány maga összefoglalta a Híd a munkavilága program szabálytalanságait és jogsértését. Ugye ez egy olyan projekt, 1,5 milliárdot valamivel meghaladó forint összeg volt a tét, amit vissza kellett fizetni, ahol maga a magyar állam mondta azt, hogy ez teljes egészében meghiúsult ez a program, és hát ugye vissza is kellett adni a pénzt az Európai Bizottságnak. titkolták ezeket az adatokat, 4 évi perlekedés után végül 23-ban idén tavasszal kaptuk meg az adatokat, közben ugye megszűnt az emmélet belőle belügyminisztérium, meg miniszterelnökség, ez a projekt, ez konkrétan a miniszterelnökséghez került át, a pert elveszítettük első és másodfokon, de az Alkotmánybíróság nekünk adott igazat, aztán meg kellett ismételni az eljárás, tehát ez egy nagyon hosszú ügy volt, de a végén a kezünkbe került ez a körülbelül 120-30 oldal terjedelmű irat. És ezzel kiáltó ellentétben látszott állni az a döntés, amit az ügyészség, illetve a nyomozóhatóság hozott, hogy az ügyben még 2015-ben indított nyomozást megszüntették bebizonyítottság hiányában. Ezt az eljárás megszüntető határozatot megvizsgálva, én arra a következtetésre jutottam, hogy itt valami nem stimmel, tehát volt 7 darab gyanúsított, 7 személy gyanúsítottak meg, őket elengedték, az viszonylag ritka, hogy úgy szüntetnek meg bebizonyítottság hiányában egy eljárás, hogy már volt gyanúsított. Nem példanélküli, de nem ez a típusos megoldás. És hát igazából azzal indokolta a NAV nyomozóhatósága a megszüntetést, hogy a gyanúsítottak azt mondták, hogy ők semmilyen bűncselekményt nem akartak és nem is követtek el, és hát ami tárgyi bizonyítási eszközt föl lehetett lelni, hogy ugye nem hozták létre azokat a projektirodákat, nem alkalmazták azokat a mentorokat, nem is vették föl a kiképzőket, akik a szegény sorsú, hátrányos helyzetű polgártársainknak a munkaerőpiacra történő beilleszkedését segítették volna. Hát igen, ezek ugye meghiúsultak, de ez nem bűnös szándéknak volt a következménye, ez most egyszerűen valahogy így alakult, és a kettőt nem kötötték össze. Nyilván ez olyan típusú védekezésnek tűnik, mintha mondjuk egy emberölésben az lenne a gyanúsított védekezés, hogy hát én tökre nem akartam megölni őt. A rendőrség meg azt mondja, hogy jó, hát ő nem akarta megölni,
meg a fegyver.
De ott a halott, jó, hát nem akarta megölni, hát akkor elengedjük. Most ilyen alapján ugye soha nem lenne emberölés, mert soha senki nem akarja megölni, csak hát véletlenül az a szerencsétlen áldozat beledült a bicskámba, meg utána még 59-szer, de nem akartam megölni. Hát erre általában ugye nem engedik el az emberölésnek a gyanúsítottját, más ugye a helyzet a költségvetési csalással. Ezen az eljárás megszüntető ellen panaszkodás tudtommal nem volt, tehát panaszt nem terjesztettek elő, de Vadai Ágnes felkérdezte a legfőbb ügyészt a parlamentben, és a legfőbb ügyészség válaszában tulajdonképpen bevétel jóvá hagyta, megerősítette ezt a megszüntető döntést. Ekkor léptünk mi az integritás hatóság irányába, és írtuk azt a bizonyos levelet, hogy hát szerintünk ez azért elég súlyos így, tehát ez biztosan nem indokolt ez a megszüntető döntés, és tegyen valamit végre a hatóság, ha már egyszer ugye Bíró Ferenc még azt hiszem a tavaly karácsonyi időszakban azt nyilatkozta a televízióban, hogy ezzel mindenképpen foglalkoznak. Mi nem tudjuk, hogy foglalkoztak-e vele. Néhány nappal a beadványunk után kaptunk választ, amiben megköszöntik a beadványunkat. De nem küldtük el a beadványhoz az általunk megszerzett iratokat, nem tudjuk, hogy milyen iratok és milyen adatok vannak az integritás hatóság birtokában, lehet, hogy ők beszerezték azt, amiért nekünk 4 évig kellett küzdeni. Minden esetre felajánlottuk, hogyha kérik, akkor elküldjük, nem kérték. Lehet, hogy azért, mert megvan nekik, lehet, hogy azért, mert nem akarnak vele foglalkozni, ezt nem tudom, de a Híd a munka világába projekt az egy egyszerűen védhetetlen, típusosan nerista szerecsen mozdatás, tehát hogy kicsiben az Eliosz ügy, nyilván van egy politikai szál benne, mert Farkas Flóriánt, aki ennek a programnak az időszakában prominense volt a kormányoldalnak, és a projekt kedvezményezett, tehát a megvalósításért felelős országos oromai önkormányzat vezetője volt, semmilyen módon nem hallgatták meg, és fel sem merült, hogy amíg ő hivatalban van, vagy tőle bármit remélhet a politika, addig komolyabb nyomozási cselekményeket végezzenek.
Ejtsünk még egy szót a Völner Sadl ügyről, ami szintén egy hálózatos típusú ügy, hasonlóan a Híd a munka világához. Hihető az, hogy politika Völner szintjével bezárólag volt jelen ebben a történetben? Ugye számos gyanúra okot adó körülmény van, ami azt sejteti, hogy magasabbra érnek ezek a szálak. Szerinted ezt a rendszert lehetett, tudta mozgatni államtitkári szinten valaki, vagy egyszerűen törvényszerű, hogy miniszteri szinten is legyen valaki érintett?
Ugye annak elkerülés érdekében, hogy helyreigazítási kérelmekkel, meg sérelemdíj igényekkel bombázzanak minket, azt szögezzük le, hogy ugye Völner Pál és Sárül György egyelőre még ártatlanok. Az ügyészség álláspontja szerint, ami már vádiratban és bírósági tárgyalást eredményező eljárásban nyilvánult meg, súlyosan korrupt magatartást tanúsítottak. Szerintem egyébként Völner Pál személyével, illetve az ő tisztségével nagyon is magasra futott fel ez a sztori. Tehát itt inkább az a kérdés, hogy kellett-e ennek olyan magasra menni, ilyen normál esetben egy autonóman működő köztestület vagy kamara végrehajtói kar az államtitkári segédlet nélkül is működik. Na most, ha igaz az a közlés, ami Hatházi Ákos oldalán jelent meg, hogy az új elnökség is a politika hátszerével és azzal az ígérettel jön létre, hogy hát ők majd jóban vannak a politika magasrangú képviselővel, akkor alapos megtisztulás félne rá a végrehajtói karra. Miközben tudjuk, hogy az ilyen csőd és fizetésképtelenség, teljesítési képtelenség típusú élethelyzetek, mint amilyenben a végrehajtók is, felszámoló biztosok is aktívak szoktak lenni, nagyon súlyos korrupciós kockázatoknak vannak kitéve. Ugye a szintén vád alatt lévő Simonka György puszta ottlakai sztoriában is volt egy felszámoló biztossal szembeni vádemelési szál, tehát ezek megoldatlan, régóta súlyos adósságokat eredményező, mármint cselekvési adósságokat eredményező területek. A Völner-Sádl ügynek nyilván nagyon sok bizarr szála van. Az egyik ilyen az, hogy miért nem vizsgálnak olyan területeket, ahol nagy nevek is érintettek, Rogán Antalnak a kabinetfőnöke például, akinek egyetemi vizsgát intézett, ha minden igaz, Sádl György. Bár semmilyen konkrét információm nincsen, és csak tapasztalatok, más ügyekben szerzett tapasztalatok mondatják velem, én ezt valahogy úgy képzelem el, hogy Sárül György és Völner Pál maguk alakították ki ezt a korrupt bizniszt, tehát amit a vádirat tartalmaz, amit az ügyészség a terhükre ró, az nem rájuk lett osztva fentről, és nem kellett előzetes engedélyt kérniük a nagyfőnöktől, ha egyáltalán van a magyar politikában ilyen mindenre engedélyt adó egyszemélyi nagyfőnök, esetleg több is, hanem ők ezt maguk kialakították. És amíg nem sértett ez magasabb érdekeket, addig ezt működtethették. Amikor egyesek rájöttek, hogy ez van, és ebből lehet bizonyos hasznokat húzni, végrehajtói kinevezést, egyetemi vizsgát, ki tudja még mit, akkor bekéretőztek, mert ez a kérincsélés, ez nagyon benne van a magyar politikai és közéleti kultúrában, hogy te mit tudsz nekem elintézni cserébe, majd én is elintézek neked valamit. Úgyhogy a kép nem lenne tisztább attól, hogy elmenne Trócsányi László egykori, vagy Varga Judit regnáló igazságügyminiszter, vagy nem tudom, Rogán Antal, vagy az ő kabinetfőnök, és elmondaná a nyilvános tárgyalásra, hogy nem emlékszik semmire, meg nem is volt semmilyen hatásköre. A kép attól lenne tisztább, hogyha azokat a szálakat is fölfejtené a nyomozás és a vádemelés, a vádhatóság, amelyek egyelőre csak a kiszivárgó lehallgatási anyagokból körvonalazódnak, hogy itt bizony nagyon kiterjedt személyi kör szerzett különböző fajta és forma előnyöket. A Völner-Sádl ügy az egy szervezett korrupciós ügy, és az nagyon messze menne az a hasonlat, ha azt mondanám, hogy a frankfurti Auschwitz perben is az derült ki, hogy mindenki, akit kihallgattak, az teljes mértékben hatáskör és funkció nélkül csak úgy lézengett Birkenau-ban. Ugye itt is ilyen típusú védekezések hangoznak el, hogy egyéb iránt a felelős államtitkárnak konkrétan semmire nem volt ráhatása. Záró gondolat, ha lett volna bejelentő védelem és bejelentő védelmi törvény Magyarországon, akkor lehet, hogy azok a minisztériumi kollégák, akik pontosan tudták, hogy mi történik, mertek volna szólni, és akkor ez sokkal hamarabb és sokkal kisebb károkozással kiderül.
Ligeti Miklós, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.